Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Tarnai Andor kutatásainak egyik súlypontja volt a magyarországi história literária története. Kecskeméti Gábor külön kötetbe gyűjtötte össze az ezzel kapcsolatos tanulmányait. Az előadásomban a téma egy-egy francia és német aspektusának összevetésére teszek kísérletet. A kutatásban régóta egyetértés van arról, hogy Pierre Bell 1697-ben megjelent Dictionnaire historique critique című monumentális lexikona, a különleges írás és szerkesztésmód, a mellérendelés, szembeállítás, mérlegelés és szabad asszociáció elvei, valamint a kitérések, variációk és kommentárok egyedi gyakorlata révén új fejezetet nyitott a tudományok történetéről folyó gondolkodásban. Míg a korabeli bírálók a megismerés lehetőségének tagadását látták benne, mai szemmel nézve Bell a modern hermeneutika egyik megalapítójának számít, sőt, némelyek szerint a hipertext feltalálójának is tekinthető. A Dictionnaire német fordítása Historisches und Kritisches Wörterbuch címen az első rotterdami kiadás után több mint 40 évvel, 1741 és 44 között látott napvilágot Johann Christoph Gottsched jegyzeteivel, előszavaival és sajtóalárendezésében, 4 kötetben, Lipcsében. A fordítás egy más korszakban, más társadalmi eszmei feltételek között eltérő kulturális közeg számára készült, és a német história literária modell felbomlásának folyamatába illeszkedik. Gottsched nem azonosult a német publicisztikában 1710 körül felerősödő Dictionnaire kritika tipikus ellenvetéseivel, köztük a Tarnai Andor által is idézett Jakob Friedrich Reimann bírálatával. Megőrizte és továbbfejlesztette az eredeti koncepciót, miközben hosszabb, rövidebb kiegészítéseket fűzött számos szócikkhez. Az előszavak és jegyzetek révén a német közönség egy kibővített, kommentált és több tekintetben új Dictionnaire-t ismert meg, amely jelentősen felerősítette az eredeti mű polemikus karakterét. Számos új felismerést és bibliográfia adatot közölt, ugyanakkor teret nyitott Gottsched patriotizmusának, szubjektivitásának, monopolizáló törekvésének, dogmatizmusának és pedantériájának. Gottsched egy Bellétől eltérő história literária modellben gondolkodott, amennyiben a szakmai vitát nem a nézeteket bemutató és tisztázó eszköznek, hanem célnak tekintette. A Dictionnaire tekintélyét a terjedelmes filozófiai és metafizikai tárgyú szócikkek alapozták meg elsősorban. Itt a Gottsched-féle kiadás címlapelőzékét látjuk Bell portréjával. Ezek a szócikkek váltották ki a legtöbb bírálatot, a kutatás is ezekkel foglalkozott a legrészletesebben. Az európai sikerhez és szubverzív hatáshoz nem kismértékben hozzájárultak a lexikon műfajtól idegen elemek, az ideológiai struktúráltság látszólagos hiánya, a differenciált szemlélet, a reflexióra ösztönzés, a szubtilis retorika, a lehetséges funkciók és olvasatok sokfélesége, továbbá az, hogy a következtetést Bell rendszerint az olvasóra bízza. A lexikonban Bell kettős diskurzust működtet, egy narratív jellegűt a szócikkek főszövegében, és egy kritikai filológiait a megjegyzések és hivatkozások korpuszában. A megjegyzésekben messze túllép a jegyzetekkel és kommentárokkal szemben támasztott hagyományos elvárásokon, időnként szembe megy azokkal, miközben új dimenzióval gazdagítja a kommentár műfajt. Az utalásrendszer új szempontokat kínál, variálja és kibővíti a lehetséges következtetéseket, és csökkenti az ismétlés szükségét. Bell viszonya az irodalmi hagyomány alakjaihoz rendkívül sokféle. Két némileg szélsőséges példát mutatok erre. Az első példa Cicero, aki Plutarkosz és Horácius mellett a Dictionnaire egyik leggyakrabban közel 300 szócikben hivatkozott vagy utalt szerzője, önálló szócikket azonban, ugyanúgy, mint Platón, nem kapott. Az első kiadás előszavában a mű célkitűzésének megvilágítására Bell idézi a De Oratore megjegyzését a történetírás két alaptörvényéről, azaz kerülni a hamis állításokat és kimondani a teljes igazságot, és kijelenti, az elsőt teljesítette, de a másodikat nem mindig, mert ez bizonyos esetekben az okosság ellen lett volna. A vakhittel összefüggésben többször idézi vagy hivatkozza a De Divinatione második könyvét, egy esetben utal Cicero ezzel kapcsolatos gúnyos megjegyzésére. A lexikon tanúsága szerint Cicero jóval többet jelentett Bellnek, mint információforrást, és sokkal erősebben kötődött hozzá, mint az összes többi antik szerzőhöz. Ugyanakkor feltűnően a háttérbe szorítja, megértően kezeli és menteni próbálja a Cicero politikai magatartásának árnyoldalait. Az önálló szócikk hiányát magyarázó hipotézisek közül a legvalószínűbb az, hogy Bell felismerte. Egy önálló szócikkben nem hallgathatta volna el a negatív vonásokat, és nem térhetett volna ki a saját felfogásától eltérő nézetek reflektálása elől. A második példa a Lipsius szócikk. Markus Fölkel elemzése azt mutatja, a szócikkben szoros kölcsönhatás van a források és azok felhasználási módja között. A bemutatást Bell a tudós munkásságára helyett a személyiség köré csoportosítja. A központi téma Lipsius állítólagos négyszeri felekezetváltása, ami az álhatatlanság, az intolerancia és a bálványimádás fogalmak mentén részletesen tárgyal. A kép a szócikk szöveg rétegeinek és hivatkozásainak a rendszerét mutatja a Fölkel nyomán. A nagybetűk az 1697-es első kiadásban a megjegyzéseket, a nevek az idézett szerzőket, a felső indexbe tett számok az egynél több említések számát jelzik. A normál betűtípus a latin, a kurzív, a francia idézetekre utal, a kiskapitális a hivatkozott további szócikkeket, a kerekzárójel, a lapszéli idézeteket, a szögletes zárójel a puszta hivatkozásokat mutatja. A szócikk elején és végén egyaránt megjelenik a vakbuzgóságnak a fogalma, ugye a bigoteri, mint tézis és következtetés, ennek részletezése mintegy keretbe foglalja a fejtegetéseket. Szembetűnő az irodalom elmélet és filológiai tevékenység háttérbe szorítása és alárendelése a vallási problematikának. Lipsius hitbeli magatartását, azon belül katolizálását Bell az ellenségbarát séma mentén vizsgálja, morális szempontból negatívan ítéli meg és ironizálja. A nyolc hasáb terjedelmű szócikk teljes jegyzetapparátusa 38 szerző összesen 48 művére hivatkozik, beleértve Lipsius 7 és Bell 2 saját munkáját is. A főszöveg jelez vagy leképez korábban már felvetett vagy potenciálisan megvalósítható szempontokat és kérdéseket, amelyek kidolgozása argumentatív módon a megjegyzésekben történik. Ez az ábra a szócikk elsődleges utalás rendszerét mutatja. Ugye bal oldalt látjuk a fő szerkezeti egységeket, középen a megjegyzéseket A-tól N-ig, és jobb oldalt pedig ugye a tárgyalt, a szócikkben tárgyalt témaköröket. A fekete nyilak a szócikken belüli, a fehér vagy üres nyilak a további szócikkekre való utalásokat mutatják. A megjegyzéseket Fölkel öt tematikus egységre osztotta, amelyek egymásra épülnek és szimmetrikus elrendezésűek. Az utalások és asszociációs minták kezdetben a szócikk további részei felé mutatnak, majd visszatérnek a kiinduló ponthoz. Előfordul, hogy az utalások kontextualizálása vagy megfejtése egy későbbi megjegyzésbe megy végbe, illetőleg, hogy egy későbbi megjegyzésben használt érvelés korábbi állításokra is vonatkoztatható. Mindez a premisszák, következtetések, implikációk, metaforikus és metonimikus vonatkozási pontok összetett hálózatát eredményezi. És most lássuk Gottsched História Literária programját. Gottsched fő irodalomtörténeti érdemét az adja, hogy német nyelven elsőként tett kísérletet a poétika filozófiai megalapozására és egy rendszeres műfajelmélet kidolgozására. Ebben nagymértékben támaszkodott Horáciuszra, Leibniz és Christian Wolff filozófiájára, továbbá a francia klasszicizmus elméletíróira, őket látjuk itt, köztük Nicolas Boileau poétikájára, René Pierre Le Bossu poétika traktátusára és Arisztotelész poétikájának André Dacier féle fordítására. Első irodalomtörténeti vonatkozású munkája az 1730-ban kiadott Versuch einer kritischen Dichtkunst első általános részének történeti fejezete, a késő humanista eredet narratívák mintáját követi, a kritikai értékelés mellőzésével. A második speciális rész a műfajokat tárgyalja 12 fejezetben, amelyek egy-egy történeti kritikai, egy normatív és egy példákat bemutató egységből állnak. Gottsched volt az első, aki szorosan egymás mellé rendelte a három összetevőt anélkül, hogy az egyiket a másik fölé rendelte volna. Az 1751-es negyedik kiadásban alaposan átdolgozta a műfaji részt. Megnövelte a fejezetek számát, a meglévők történeti kritikai részét jelentősen kibővítette, és két kronológikusan elrendezett csoportra osztotta a fejezeteket. A műfajtörténeteknek ez a kibővített sorozata nevezhető Gottsched második irodalomtörténeti kísérletének, amely a poétikai keretbe illesztett koraújkori német irodalomtörténeti írások egyik utolsó példája és összegzése. Az irodalomtörténeti írás poétikától való függetlenné válásának folyamatát jelzi Gottsched harmadik vállalkozása. Ez a terv, bal oldalon látjuk a címlapot, a Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit című általa szerkesztett folyóiratból nőtt ki. A német nyelv költészet és ékesszólás kritikai történetéhez, mely csupán cím szerint ismert, több mint három évtizeden át gyűjtötte az anyagot. A fennmaradt utalások szerint ebben a poétika negyedik kiadásában közölt műfajtörténetek kibővített változatát a német irodalom történetének műfajok szerinti folyamatos áttekintését tervezte megírni. A negyedik irodalomtörténeti jellegű munka Gottsched színházi törekvéseihez kapcsolódik. A Die Deutsche Schaubühne, ezt látjuk középen, című általa szerkesztett dráma antológia köteteiben folytatásokban közölte a német nyelvű színpadi művek jegyzékét, beleértve az operákat is. A kibővített jegyzéket, jobb oldalt, Nötiger Forrát címmel 1757-ben külön is megjelentette, majd kiadta a jegyzék második részét. A két jegyzék a darabok első nyilvánosságra kerülését rögzítő adatok mellett megjegyzéseket közöl például a versmértékről, a felvonások számáról vagy a szerzőkről. Mindezek a munkák szemléltetik a koraújkori história literária típusú, a poétikák keretei között művelt irodalomtörténetírás átalakulását egy új szemléletű, folyamatos előadású irodalomtörténetté. Gottsched mégsem hozott fordulópontot a német irodalom történetében, poétikai nézetei heves vitát és éles bírálatot váltottak ki, elsősorban a zürichi Johann Jakob Bodmer és Johann Jakob Breitinger részéről. Gottsched nem fogadta el a kritikát, s még a Verzuch negyedik kiadásában is reflektált rá. A dikcionár fordítás poétikai tárgyú kiegészítéseinek is egyik visszatérő motívuma ez a polémia. Gocsi többször arra használja a jegyzeteket, hogy folytassa, sőt, kiélezze a vitát. Nem ismerte fel, hogy bírálói, mármint Bodmer és Breitinger, a teremtő érzést, a fantáziát és a költészet eredendő jogát védték az értelem kizárólagosságával és az elvont elméletekkel szemben. Saját megjegyzéseit Gottsched mindvégig Bell jegyzetei közé illesztette, pirossal jeleztem itt Gottsched jegyzeteit, és pirossal a szócikkeknek a címét. Behúzással különítette el, és vezeték névvel vagy G monogrammal szignálta. A Guevara és a Ronsard szócikkekhez fűzött megjegyzésekben például a kortárs Albrecht von Haller költészetét visszaesésnek nevezi a dagályos Lowenstein korába, akin a svájci költő szerinte még túltesz. Az eleven fantáziai, szenvedélyes kifejezésmód iráti megértés hiánya az oka a Milton költészetével szembeni értetlenségének. A Ronsard szócikkhez fűzött jegyzetben hosszabban idéz a Paradise Lost Bodmer által készített rímtelen német fordításából, amit egy meg nem nevezett szerző Miltont és Bodmert egyaránt sújtó gúnyversével kommentál. A dikcionár elismerő Milton szócikkéhez társított hosszú jegyzetben hangsúlyozza a műlassú ismerté válását, majd kijelenti, az eposz nem felel meg a hőskötemény formai kritériumainak, mivel Ádám helyett a sátánt állítja a középpontba. A Wörterbuch irodalomtörténeti jegyzeteiben a zürichiekkel folytatott vita lényegében hiányzik, miközben a poétikai kérdések háttérbe szorulnak a történeti, életrajzi vagy bibliográfiai utalásokkal szemben. A fő cél itt a német nyelv és irodalom elsőbségének, vagy legalább egyenrangúságának a bizonyítása a szomszéd népekéhez, elsősorban a franciákéhoz viszonyítva. A múlt német irodalma Gottsched szerint jó részt csupán történeti érdekű, művészi szempontból másodlagos. Jó példa erre az Ossá szócik egyik jegyzete. Gottsched itt kijelenti, nem érti Bell és kortársai, milyen édességeket találtak a 16. század stílusában. Hans Sachs költészetét az Aretin szócik jegyzetében Clément Marot Zsoltár fordításaival, a Bion szócik jegyzetében Jacques Amiot Homérosz fordításával, másutt Sachs tragédiáit a vele kortárs Louis Choquet drámáival állítja szembe és értékeli többre. A francia-német összevetést és az aránytévesztést folytatva Corneille-t Martin Opitz mellé helyezi, és Andreas Gryphius csupán azért sorolja Corneille mögé, mert kedvezőtlenebb körülmények között egy Richelieu kritikája és támogatása nélkül dolgozott. Nagy figyelmet fordított Gottsched az idegen nyelvű művek német fordításaira és a bibliográfiai kiegészítésekre. A Grotius szócik jegyzetében például megemlíti Grotius de Veritate Religionis Christiani című tankölteményének Opitz által készített verses adaptációját, utal Grotius és Opitz barátságára, hivatkozik Kaspar Gottlieb Lindner Opitz kompendiumára, és a Vindici Grotiani című 1727-ben kiadott Grotius életrajza. Az Ezopusz szócik jegyzeteiben összeállította az Ezopusz kiadások, fordítások és utánzatok jegyzékét. A nagy mennyiségű bibliográfia adat jelzi, Gottsched tisztában volt az irodalom történeti szempontú feldolgozásának jelentőségével. Külön figyelmet fordított Gottsched a jegyzetekben 14. Lajos korára és a költők sorsára a francia udvarban. Bell megjegyzése a Belleforêt szócikkben, amely szerint a költő harmadik Henrik udvarában állandóan megélhetési gondokkal küzdött, alkalmat ad neki arra, hogy foglalkozzon a költők helyzetével 14. Lajos alatt. Hangsúlyozza, Kornely járandóságát megvonta az udvar, és Boálónak kérnie kellett a királyt, hogy mindenkinek adja meg a fizetségét. A Benzerát szócik jegyzetében Belforesttel szembeállítva Gottsched megrajzolja az udvari költő típusát. Ennek szerinte a nők véleménye számít elsősorban, az ilyen költő által alkalmazott egyszerű eszközök fő célja az, hogy tetszést arasson. Aki tehát bizonyos udvaroknál a költészettel próbál szerencsét, ilyen eszközöket kell használnia. A nőket kell megnyernie, és tányérnalónak kell lennie, mint Benzerát volt. A Tristan l'Hermite szócikkben Bell szóvá tette a költők többségének anyagi szegénységét, amit Gottsched ugyancsak megjegyzetelt. A nagy szükséget szenvedett költők közül Tasso, Swift és Henri de Montemayor nevét említi, majd áttér a német viszonyokra. Joachim Rachel der Poet című szatírájának idézését követően kifejti, a költőnek a költészeten kívül mással is kell foglalkozni ahhoz, hogy megéljem. Mindez mutatja, Bell létrehozott egy a hagyományos história literária kereteit szétfeszítő, több tudományágat átfogó nyitott rendszert, ennek mentén gondolkodott és új paradigmát teremtett. A történeti alapokra helyezett kritikát, az állandó mérlegelést, az összevetést és az ellentmondások bemutatását a tudományok művelésének nélkülözhetetlen feltételévé tette, miközben tisztán látta az értelem és a megismerés határait. Gottsched munkássága, mint egy kicsiben szemlélteti, a história literária felbomlásának Tarnay Andor által is jellemzett további folyamatát. A literé rendszeréből lehatárolta, és az esztétika irányába mutató vizsgálat tárgyává tette a költészet területét, és kidolgozta a német irodalom történetének műfaji alapokra helyezett áttekintését. Az értelem minden hatóságának posztulátumából indult ki, és a maga által felállított tételek alapján vonta le gyakran téves következtetéseit. A kritikát elmozdította az öncélű polémia irányába, nem mindig vette kellően tekintetbe a művek történeti meghatározottságát, és figyelmen kívül hagyott olyan tényezőket, amelyek alapfeltételei a költészetnek és a tudományos megismerésnek. Ezek a fő okai annak, hogy míg Bell dikcionárja modellé vált, máig hatóan ösztönzi a tudományos gondolkodást és az ismeretelméletet, Gottsched tekintélye már életében megrendült, az enciklopédia műfaj nem az általa szorgalmazott irányba formálódott tovább. Tudomány és irodalom felfogása nem vált modellé, és a német literátorok következő nemzedékei több tekintetben vele szemben valósították meg elképzeléseiket. Köszönöm a figyelmet!